in this subject matter of native studies.
És annyira örülök, látni azt, hogy én sokatokat ilyennek ennek a mai nap egyik tudomány.
Indeed, you are the wave of the future.
Igazából ti vagy a jövő hulláma.
Now, today, as every day, I really need your attention.
És így ma, ugyanúgy, mint a többi napon is, igazából szükségem van a figyelmetekre.
Because we're not going to so much anymore deal with the terminators and godfathers of Indology. We're going into some Indological conceptions themselves.
Most már nem annyira az indológia terminátoraival és keresztapjaival fogunk foglalkozni, hanem néhány indológiai terminust fogunk megtárgyalni.
Now I realize that most of you are not going to be specialists in the field.
És nyilvánvaló, hogy a legtöbben közületek nem jártasak kifejezetten ezen a területen.
Although I told you that some of you are studying Sanskrit, archaeology, things like that.
Bár hallottam, hogy néhányan közületek Sanskritot tanulnak, meg régészetet, meg ilyesmi dolgokat.
Who are the Sanskrit students?
Ki tanul Sanskritot?
Okay. And then we have one archaeologist, yes.
Egy régész tanul.
Or more.
Több mint egy.
Okay. Now, probably, unless you are training to be a specialist, you won't understand how much work this is to simplify this subject matter.
Valószínűleg, hogyha nem készültek indológusnak, akkor nem fogjátok megérteni, hogy mennyi munkába került leegyszerűsíteni ezt a témát, ami ezzel a területtel kapcsolatos.
To make all this subject matter clear and lucid, it takes a lot of energy.
Tehát az, hogy ez világos és érthető legyen ez a téma, az nagyon sok energiát igényel.
Now, I have been told that most of you have an acquaintance with the ancient history of India through basic information that's available to the general public.
Azt hallottam, hogy a legtöbben rendelkeztek bizonyos ismeretekkel India ókor történetéről, olyan szempontból, amit általában a közember hallott erről egy tanulmányról.
You've been presented with the standard story of ancient civilizations throughout the world and how they developed.
Ez a hagyományos történetet hallottátok ti is bizonyára arról, hogy ez a Földön hogyan fejlődtek ki az ősi civilizációk.
Is there anyone here who's had a more specialized training besides our archaeologists here?
Ha van valaki, aki még külön részletesen nem tanulmányozta ezt a területet, a régészünkön kívül.
All right, so it's good, that's good, because the conceptions that the general public have obviously are the product of information given to them by the specialists.
Az jó is, hogy nem ismerjétek részletesen a területet, mert általában az, amivel az emberek rendelkeznek, azokat az ismereteket a szakértők adják a kezükbe.
In other words, it is a long-standing tradition in academia that you don't involve the general non-specialist public in controversies and doubts.
Tehát az az általános hagyomány a tudományos világban, hogy a szélesebb közönséget nem vonják be a különböző ellentmondásos vagy kétséges kérdésekbe.
But today you're going to hear all the controversies.
De most az összes ellentmondásról lesz ma szó.
We're going to start with dating the Vedic texts.
Tehát az első témánk az a védikus szövegek keletkezésének ideje.
And first you should bear in mind something you already know, that many modern contemporary scholars divide the Vedic texts, we say artificially, between the four Vedas and then the Puranas.
Az először is azt meg kell értenetek, hogy nagyon sok tudós különbséget tesz a négy Véda és a többi írás a Puranák között.
Now, of course, in India, most followers of the Vedic tradition don't make that artificial division.
Persze Indiában a védikus hagyományzatok követője nem tesz egy ilyen mesterséges különbséget a kettő között.
So, when you hear scholars talk about the dating of the Vedic text, you should know what they are speaking of. They're speaking of four Vedas, especially Rig Veda.
És amikor tudósokat hallottok beszélni a védikus szövegek keletkezési idejéről, akkor meg kell érteni, miről beszélnek a négy védáról, és kifejezetten a Rig védáról.
Their opinion of Puranas, especially the Srimad Bhagavatam, is that they are later creations.
A Puranákról, különösen a Srimad Bhagavatamról azt tartják, hogy később jöttek létre.
In the first millennium AD.
A Krisztus utáni első év ezredben.
At the earliest.
A legkorábban.
Now, tomorrow in our last class, we will be dealing with that notion of the history of Srimad Bhagavatam.
Holnap majd az utolsó órán foglalkozom külön ezzel a témával, a Srimad Bhagavatam történetével.
And it is surprising what the actual truth is.
És így meglepő lesz majd, hogy mi a tényleges igazság.
We'll go right to the world-recognized expert in the Puranas.
A Puranák legelismertebb szaktekintélyéhez fogunk fordulni.
Who sets the industry standard.
Aki meghatározza az ipari standardet.
And we'll hear what he has to say.
És meghallgatjuk, hogy ő mit mond.
That's tomorrow.
Az holnap.
So dating is very crucial, because if the Vedic texts are dated to an early date, that means India had advanced civilization in remote antiquity.
A védikus szövegeknek a kor meghatározása az nagyon lényeges, mert hogyha igazából ősiek ezek a szövegek, akkor ez arra utal, hogy Indiának volt egy fejlett kultúrája a nagyon régi ősi időkben.
Therefore, so much of the battle about solving the mystery of ancient India is about dating the Vedic texts.
Ezért az ősi India rejtélyének a megfejtésével kapcsolatos vitáknak a nagy része az a védikus szövegek tartalmához kapcsolódik.
Making a timeline for the Vedic text is one of the greatest dilemmas in the study of ancient history.
És ugye ezeket az időpontokat meghatározni, hogy mikor keletkeztek a szövegek, ez az egyik legbonyolultabb kérdés a ókor történetben.
You'll find that there have been discoveries of various pieces of pottery and coins with some inscriptions on them.
Tehát a régészek feltártak különböző agyagedényeket és érméket, amik voltak feliratok.
But still, the mystery of the texts themselves is very bewildering.
De maguknak a szövegeknek a rejtélye az még mindig zavarban.
In fact, it's known as a major headache.
Igazából az egyik fő helyfájás.
Because none of the texts give the year that they were written.
Azért, mert egyik szövegben sincs benne az év, hogy mikor keletkeztek.
So, in traditional Indology, the appearance of Buddha is seized upon as a lifeline for getting something established as concrete.
És a hagyományos indológiában Buddhának a megjelenése az egy olyan kezdőpont, amit már egy konkrétumnak tudnak venni.
And the cities of his time are the first that can be verified by history as we know it.
És az ő korabeli városokat első olyan települések, amit így a általunk ismert történészek rögzíteni tudnak.
So, the date of Buddha's appearance is considered anywhere from 566 to 486 BC.
És időszámításunk előtt 566 és 486 közé teszik Buddha megjelenését.
And the other major beacon for dating India is the invasion by Alexander the Great in 326 BC.
És időszámítás előtt 26-ban, mikor Nagy Sándor ugye megszállta Indiát, az volt a másik ilyen nevezetes dátum.
Now, both of these markers, Buddha and Alexander the Great, are actually very late in a vast, unknown expanse of time.
De mindez a két időpont, ez nagyon késői időpont azokhoz a nagy időtartamokhoz képest, amikről nem tudunk semmit.
Events and texts in relation to the Buddha are helpful for understanding the history of Buddhism, but that's comparatively a recent phenomenon.
Tehát a Buddháról szóló különböző történetek, leírások, azok segíthetnek a buddhizmus történetének megértésében, de ez meglehetősen késői szerzemények.
Any materials related to Buddha, however, provide very little help for probing the depths of Vedic antiquity.
Tehát a védikus ősiség meghatározásához nagyon kevés segítséget nyújtanak a Buddhával kapcsolatos információk.
Now, today, the general conception, the mainstream conception, is that, as presented to the public, is that the Vedic age began no more than 2,000 years before the appearance of Christ.
Tehát ma az az általánosan elfogadott álláspont, hogy időszámítás előtt 2000-nél korábban nem keletkezhetett a védikus, vagy nem kezdődött a védikus kor.
Actually, the whole range of dates for the origins of Vedic knowledge goes anywhere from 4000 BC to 980.
És általában az egészet, az összes különböző védikus eseménynek a dátumát az időszámítás előtt 4000-től időszámítás szerint 8000.
4000.
Időszámítás szerint 900-ig megy.
That's according to the particular branch of the Vedas under analysis and the particular scholar seeking to fix a date.
És ez mindig attól függ, hogy milyen tudományág szól hozzá a dologhoz, vagy melyik tudós.
So the Western scholars will generally go for the later dates.
Nyugati tudósok általában későbbi időpontokat preferálnak.
And most Indian scholars, as well as a few daring Western scholars, will go for the earlier dates.
És a legtöbb indiai tudós és néhány merészet nyugati tudós korábbi időpontokat is.
Most Indologists, however, agree that regardless of the date of the text, the Vedic literature contains material much older than the guesses of when the knowledge was first written down.
De a legtöbb tudós egyetért abban, hogy függetlenül attól, hogy mikor a dataik maguknak a szövegeknek a keletkezését, a tartalmuk az általában korábbi eseményekről szól.
So, even if you say the Vedas appeared in 2000 BC, this is a huge amount of time to account for, 2000 years before the appearance of Christ.
De mikor valaki azt mondja, hogy Krisztus előtt 2000-ben írták le a Védákat, akkor is egy elég nagy idő tartam, hogy mi történt az alatt a 2000 év alatt.
So because this is uncomfortable, such a huge amount of time, although from the Vedic point of view it's a very short time, scholars have devised or theorized names for periods that they have come up with.
És mivel ez egy ilyen nagyon kényelmetlenül nagy időtartam, ezért a tudósok különböző elméleteket találtak és különböző nevekkel illették ezeknek az alkorszakait.
You've got to fill the time with something.
Valamivel ki kell tölteni az időt.
So therefore, you'll see in many books about India, India's ancient history, meant for the general population, you'll find these theoretical names for arbitrary periods.
De sok ilyen Indiával foglalkozó laikusok számára készült könyvben megtaláljuk ezeket a kisebb korszakokat, amiknek ott vannak a nevei.
Any of you remember some of the names?
Valaki emlékszik ezekre?
There's the Chandra period, the Mantra period, the Brahmana period, and the Sutra period.
Van a Chandra időszak, a Mantra időszak, a Brahmana időszak és a Sutra.
Or someone else says there's the Vedic period, the epic period.
Vagy van egy olyan, hogy van a védikus korszak, az epikus korszak.
The Sutra period.
Sutra korszak.
And the scholastic period.
És a scholasztikus időszak.
Others say there is the primitive period, the medieval period, and the modern period.
Mások azt mondják, hogy volt a primitív időszak, a középi időszak és a modern időszak.
Now, you should understand this device is purely fictional.
Meg kell érteni, hogy ezek a felosztások teljesen képzelembeliek.
although it's quite common in introductory books about the ancient history of India. It's like just educated visualization. The actual historical evidence doesn't allow for such creativity.
A tényleges történelmi bizonyítékok nem teszik lehetővé az ilyen fajta kreativitást.
Now we should know that the Vedas do contain lists of dynasties and rulers, but these lists don't always conform to current understandings of India's past.
Meg kell értenünk azt is, hogy a Védákban vannak leírások a különböző uralkodókról és dinasztiákról, de ezek nem mindig esnek egybe a jelenleg elfogadott
So remember, the range of the dates for the origin of the Vedic text goes anywhere from 4000 BC to
980.
Remember, most Western scholars, they'll hug the latest dates.
A legtöbb nyugati tudós az a későbbi időpontokat szereti.
And the most Indian scholars, as well as some revolutionary Western scholars, they'll reach for the earliest dates.
És a legtöbb indiai tudós és néhány forradalmi nyugati tudós is a korábbi időpontokat is előveszi.
Still, almost all of them, no matter what camp, believe that the Vedas have material in them that's much older than the date they were written down.
De a mégis a legtöbbjük elfogadja azt a tényt, hogy a Védákban rögzített szöveg vagy információ sokkal korábbi időpontról szól, mint amikor le lettek írva.
Now for the masses, the date you generally hear in popular books about ancient India is 1200 BC for the Rig Veda.
Általában a legnépszerűbb időpont, amit általános publikációban találunk, az időszámítás előtt 1200, vagy akkor keletkezett a régióban.
He just decided to come up with that date, and because he was the number one godfather, his speculation became engraved in stone, so to speak.
Who was that?
He assigned...
Who was that from?
Muller.
Max Müller származik az időpont. És akkor ő, mivel ő volt az egyes számú keresztapa, akkor ő ezt hangoztatta, és akkor azóta mindenki erre hivatkozik.
So, that is why. Even right now, you get a book about ancient India, ancient civilization. They'll say, 1200 BC, the Vedic text.
És azért még ma is, hogyha egy ilyen könyvet olvasunk, akkor ott is az áll, hogy időszámítás előtt 1200-ban.
And even they know he was guessing, they still say it's a very good guess that has turned out to be probably true.
És még hogyha Max Müller csak találgatott is, azt mondják az ő követő tudósok, hogy hát egész jól találgatott.
Just like if you get an introductory book on Hinduism put out by a famous professor at Oxford in
1996. 1996-ban egy híres oxfordi professzor kiadott egy ilyen bevezető könyvet a hinduizmusról.
Written by Gavin Flood. Written by a scholar named Gavin Flood.
And Gavin Flood has a position.
He just pushes aside any earlier dates for the Vedas and says the more sober chronology proposed by Max Müller, that's what we should be looking at.
És akkor ő így félreteszi az összes korábbi datálással való próbálkozást, és azt mondja, hogy a józanabb datálás az Max Müllertől származik, és azt kell figyelembe venni.
So this is the introductory university textbook published in
1996.
Still Max Müller lives. But what did Max Müller before his death admit about his own speculation? He later, before he died, disowned his own guesswork.
Mielőtt meghalt, akkor elhatárolta magát a saját találgatásaitól.
And what did he say?
És mit mondott?
He wrote, whether the Vedic hymns were composed in 1000 or 1500 or 2000 or 3000 BC, no power on earth will ever know.
Azt mondta, hogy időszámítás előtt 1000 vagy 1500 vagy 2000 vagy 3000 évvel ezelőtt keletkeztek el a védek, semmilyen hatalom a Földön soha nem fogja tudni ezt megállapítani.
Of course, standard students will not be taught these things.
Persze, általában a diákoknak nem tanítják ezt meg.
Okay, let's go to the first quarter of the 20th century to a famous Indologist named Morris Winternitz.
A 20. század első negyedében volt egy híres indológus, akit Morris Winternitznek hívtak.
For several decades he was the chair of Indology at the University of Prague.
A prágai egyetemnek volt az indológia tanszékvezetője több évtizeden keresztül.
He was shocked how much attached people have become to Müller's speculation.
És a megjelentette azt, hogy az emberek mennyire elkezdtek ragaszkodni Müllernek a spekulációjához.
Winternitz was one of the most powerful indologists of the early 20th century.
A 20. században ő volt az egyik legbefolyásosabb indológus.
And he still is appreciated today.
És még ma is elfogadják Winternitzet.
So he says, we're supposed to be making science, but how much we have become under the influence of the power of suggestion.
És akkor ő azt írta, hogy tudományra kellene foglalkozunk, de mennyire a hatalmalra kerültünk egy elképzelésnek.
And he said, Max Müller was just making a hypothesis, a pure speculation, but now it's given the character of a scientifically proven fact.
És akkor mondja, hogy Max Müller csak egy feltételezést, egy hipotézist alkotott, de ma már mindenki úgy kezeli, mint egy tudományosan bizonyított tény.
So he explained about the propensity for historians to manufacture names to create periods in Vedic history and give them names.
És akkor beszélt arról, hogy a történészeknek van egy ilyen hajlamuk, hogy időszakokat hoznak létre és neveket adnak neki.
He pointed out this seems an attractive thing to do for the general public, and it would seem very gratifying and convenient to do so.
És azt mondja, hogy ez úgy tűnik, hogy nagyon kényelmes dolog a közönség számára ezeket a korszakokat nevesíteni, és nagyon ilyen kellemes, kényelmes dolognak tűnik.
But he said the creation of these artificial periods and giving them names is simply a delusion.
Azt mondja, hogy ezeknek a mesterséges korszakoknak a létrehozása és azoknak az elnevezése ez csak egy illúzió.
And he concluded that the actual history of the Vedic texts is wrapped in darkness and unexplored.
És az volt a végkövetkeztetése, hogy a védikus szövegek valódi története éppen sötétség burkolja, és senki nem tette még fel.
He said the mystery was so deep that the darkness is terrifying.
Azt mondja, hogy annyira mély ez a rejtély, hogy a sötétség az félelmetes.
Now in the inner rooms of Indology, some scholars will admit we have no idea when the Vedic texts originated.
Amikor egy egymás között vannak az indológusok, akkor néha elismerik, hogy fogalmam sincs, hogy mikor keletkeztek a védikus szövegek.
But what does the public want?
De mit akar a közvélemény?
The public wants dates.
Dátumokat.
Life at university must go on.
Az egyetemi életnek folytatódnia kell.
Business has to be business.
Üzlet az üzlet.
So, let's hear what current prominent Indologist at Cambridge University, D.K. Chakrabarty, warns.
Cambridge Egyetem egyik jelenlegi hírneves indológusa, D.K. Chakrabarty következőt mondja.
It's from Cambridge University.
Cambridge Egyetemről olvasik.
The simple truth is that after more than 200 years of researching the Vedic texts,
az egyszerű igazság az, hogy több mint 200 éves a védikus szövegek több mint 200 éves kutatása után
we have nothing more than a very general and hotly argued chronology for most of the early texts.
Semmi többre nem jutottunk, mint hogy egy nagyon általános és nagyon fórum vitatott kronológiát tudtunk megalapítani a korai védikus szövegekkel.
That's the honest truth.
Ez az őszinte igazság.
But rarely will that be admitted.
Szépen ismerik el.
You can make the test yourself.
saját magadat is kipróbáltad.
Open any introductory book about Hinduism or ancient India.
Bármilyen bevezető könyvet vegyetek el a hinduizmusról, vagy is India.
You'll find the date 1200 BC.
És ott lesz benne, hogy időszem esetet vegyek ki.
And you'll know the ghost of Maximilian lives on.
És akkor tudjátok, hogy Maximilian szellem a további.
And nowhere will you find in any book, any textbook, that Max Müller disowned his own speculation.
És a semmilyen tanulmányban általában nincs benne, hogy Max Müller elhatárolódott a saját spekulációjától.
And said, no one will ever figure out the origin of the Vedic text.
És hogy azt mondta, hogy soha senki nem fogja tudni kideríteni, mikor keletkeztek a Vedic szövegek.
But you know, the tendency for Western knowledge. Never admit you don't know.
De tudjátok, hogy a nyugati tudománynak az a tendenciája, hogy soha ne ismerd el, hogy nem tudsz valamit.
Always come up with a theory.
Legalább mindig legyen egy elméleted.
And if the theory is so good, it must be fact.
És hogyha elég az elmélet, akkor biztos, hogy az a valóság.
Alright, now we're going to go to a more typical subject matter.
Most egy bonyolultabb téma következik.
Not immediately, we'll get there. Linguistic analysis. To present this subject of linguistic analysis in a simple, clear way, it was the most difficult thing. So tightly woven are the speculations, you can't see the forest for the trees.
Annyira szorosan kapcsolódik a különböző spekulációkhoz, hogy a fákon nem lehet az erdőt látni.
I was able to see through the dense complications with the help of devotee graduate students who were studying linguistics.
És néhány olyan bakta segített nekem abban, hogy így keresztül lássak ezen a rengetegen, akik végzett nyelvészek.
They would point out to me the hidden insights that are not revealed to the general public.
Ők mutattak rá ezekre a rejtett belső dolgokra, amiket az általános közönség nem ismerhet meg.
Alright, let's introduce that difficult subject, man.
Akkor kezdjük el ezt a bonyolult témát.
Now, most of you know that India predates civilization in Europe by thousands of years.
A legtöbben bizonyára tudjátok, hogy India több ezer évvel megelőzi az európai civilizáció létrejöttét.
But I think less of you know that India is the oldest continuous civilization in the world.
Lehet, hogy kevesebben tudjátok, hogy India a legrégebbi folyamatosan fennálló civilizáció a világban.
You understand that means continuous civilization?
Értitek, hogy mit jelent ez folyamatos civilizáció?
For example, you won't find any traces of Egypt during the time of the pharaohs in modern Egypt today.
Például meg lehet találni a fáraó korabeli Egyiptomnak a maradványait a jelenlegi Egyiptomban.
Sumer has long disappeared.
Vagy a Sumer birodalom, ami rég eltűnt.
And the Maya forcibly converted to Christianity have little connection with their ancient roots.
És a Maya birodalom, akit ugye erőszakkal áttérítette kereszténységre, nagyon kevés kapcsolata van a gyökereikkel.
What fascinated the first Europeans who came to India was that it had a culture which possessed a full sense of its own origin in remote antiquity.
És ami az első nyugati utazókat megdöbbentett, amikor Indiába érkeztek, hogy ennek kultúrának teljes megértése van a saját ősi eredetéről.
You can imagine what the reaction of the Europeans was to, it's like landing on another planet.
El lehet képzelni, hogy mi volt az európaiaknak a reakciója, olyan, mint hogy egy másik bolygón számára.
Here you are amongst people who all take it as normal that they had an advanced civilization thousands upon thousands of years ago.
Olyan emberek között vagyunk, akik teljesen normálisan fogadják el azt, hogy sok ezer évvel ezelőtt is fejlett civilizációjuk volt.
Before the Europeans came to India, such a feeling was normal.
Mielőtt az európaiak Indiába jöttek, mindenkinek természetesen volt az érzése.
So, This same sense of cultural identity continues on today.
A kulturális azonosságnak ugyanez az érzése folytatódik most is.
You'll find things in India today that you can find thousands upon thousands of years ago.
Olyan dolgokat lehet most találni Indiában, ami sok ezer évvel ezelőtt is lehetett.
That way it's the world's oldest continuous civilization.
És ilyen formában ez a világnak a legősibb, a folyamatos civilizációja.
Now, most of the study of ancient India is tied up with linguistics.
Az India őstörténetének, vagy ókor történetének a kutatása nagy mértékben nyelvészethez kapcsolódik.
Because for a few hundred years, the Sanskrit language itself was the only relic available for analysis.
Mert néhány évszázadon keresztül az egyetlen ilyen fennmaradt emlék az maga a szanszkrit nyelv volt.
Archaeology in India didn't really come into being until the 1920s.
Indiában a régészet nem igazából bontakozott ki az 1920-as évekig.
So the linguistic scholars had a practically 150-year jump on everyone else.
Úgyhogy a nyelvtudósoknak volt körülbelül 150 éves előnyük mindenki másra szemben.
And so therefore, their linguistic analyses and interpretations have set the stage for understanding India's past.
És ezért az ő nyelvészeti értelmezéseit alkották meg az alapot annak, hogy hogyan értelmezték a későbbiek során India múltját.
And their conjectures grip Indology even today.
És az ő elképzeléseik még ma is nyomatóban tartják az Indológiát.
In our second session today, we'll discuss how many archaeologists are sick of this dictatorship.
És a következő órában arról fogunk beszélni, hogy a régészeknek mennyire elegük van már ebből a zsarnokságból.
And they protest in very strong terms.
És nagyon keményen tiltakoznak ellene.
Who do these guys think they are?
Ja, mit gondolnak ezek a titkok, hogy kicsodák?
Yeah, well, we'll deal with that later today.
Később majd fogunk erről beszélni.
So, the only artifact or relic available to study was the Sanskrit language.
Tehát az egyetlen régészeti emlék, ami volt, az a szanszkrit nyelv volt.
So, you heard about William Jones, the first one to publicize the theory that Sanskrit, Greek, Latin, and so on were very similar.
A William Jones-ról beszéltünk, ő volt az első olyan ember, aki ezt a nézetet kezdte terjeszteni, hogy a szanszkrit, a görög és a latin nyelvekben nagyon sok a közös.
And these similarities were not a coincidence. Indeed, they show that the languages shared ancestry.
És ezek a hasonlóságok nem véletlen egybeesések voltak, hanem arra utaltak, hogy ezeknek a nyelveknek volt közös eredete.
William Jones, besides being a brilliant Oxford scholar, learned 28 languages by the end of his short life.
William Jones, amellett, hogy nagyon kiváló oxfordi tudós volt, 28 nyelvet tanult meg rövid élete végéig.
This is what even a material mind can do without television and movies.
Ez még egy anyagi ember is képes megtenni, hogyha nem a tévével, meg a mozival foglalkozik.
He died at a young age, but still he had learned 28 languages, mostly by teaching himself.
Fiatal korban halt meg, de mégis volt ideje 28 nyelvet megtanulni, és általában ezeket tanította is.
So, he indicated, there must be a common source of all the languages.
És neki az volt az elképzelés, hogy a nyelveknek van egy közös eredete.
He was speaking at a time when Europe was involved, each country in Europe was involved in finding its pure identity, and the reason why it was superior over all the other European countries.
Egy olyan időben tette ezeket a kijelentéseket, amikor Európában minden ország a saját tiszta gyökerét kereste, és olyan azt próbálta bebizonyítani, hogy magasabb rendű az összes többi országban.
In other words, if indeed there was a primeval language spoken by a primeval tribe, then that tribe had to be the purest European tribe.
Tehát, hogyha volt egy ilyen ür, eredeti ősi nyelv, amit a legelső európai törzs beszélt, akkor annak kellett lenni a legtisztább törzsnek.
And most importantly, where is the homeland for that most prestigious original race?
És a másik fontos kérdés, hogy hol van a szülő hazája, vagy az otthona ennek a kiváltságos fajnak.
I won't go into this subject matter in this course, but this issue of the homeland of the original pure European tribe is so much connected to European history.
Ebben most nem fogok belemenni ezen a kurzuson, de az európai történelemnek egy nagyon fontos kérdése az, hogy ez az eredeti törzs ennek hol volt az otthona.
And it's caused great havoc. Who are the Aryans?
És akkor ez ilyen nagy felfordulást okozott, hogy kik az Árják.
Since Hitler's time, no one likes to use that term.
Persze Hitler ideje óta senki nem szereti már használni ezt a kifejezést.
Before Hitler's time, it was a very popular issue. Which European peoples are the Aryans?
De a Hitler ideje előtt nagyon népszerű kérdés volt az, hogy melyik európai nép az Árjáknak az őse az Árják.
Since the Nazis, no one likes to talk about.
Nácik óta már senki nem szeret erről beszélni.
Later I'll explain briefly where the notion came from and who gets the blame.
És később majd el fogom magyarázni, hogy honnan jött ez az elképzelés és kifejezni hibáztatni.
It's the scholars who came up with this whole notion of the Aryans with their original European homeland.
Tehát ezek a tudósok voltak, akik kitalálták ezt az árja elképzelést az eredeti európai otthonával együtt.
And now they don't like to speak of this.
Most már nem szeretnek róla beszélni.
So the idea is that Indo-Europeans around 1500 to 1200 BC came from Europe or somewhere near Europe.
That is what I when was that?
1500
to 1200 BC. That is the Indo-Europeans
came through the mountain passes of Afghanistan into northwestern India.
És Afganisztánnak a hegyein átjárói keresztül jöttek észak-nyugat Indiában.
These fair-skinned nomads overran the dark-skinned primitive inhabitants.
És ezek a világos bőrű vándorló nomádok lerohanták a sötétbőrű primitív indiai őslakosokat.
These fair-skinned nomads brought Sanskrit with them and imposed it on the primitive dark-skinned people.
És tehát magukkal hozták a szanszkrit nyelvet, és rá kényszerítették ezekre a primitív sötét bőrű emberekre.
In other words, the scholars were thinking, since Sanskrit is glorious, actually it had to originate in Europe with fair-skinned people.
Tehát a tudósoknak az volt az elképzelésük, hogy mivel a szanszkrit az egy olyan dicsőséges nyelv, ezért biztos Európából származik, és a fehér emberekkel.
So, these fair-skinned invaders imposed Sanskrit and Vedic culture upon the primitive dark-skinned people of India.
És ezek a világos bőrű nomádok, ezek hozták el a szanszkritot és a védikus tudást Indiának a primitív sötét bőrű népéhez.
Now, there were some scholars who thought maybe it all originated in India. In the beginning, some were thinking like that, but that idea would be fake.
Az elején volt néhány tudósnak olyan elképzelése, hogy lehet, hogy azért mégis csak Indiában keletkezett az egész, hogy onnan ered, de aztán ez az ötlet ez hamar elhalt.
By Max Müller's time in the 19th century, he had moved the location westward to somewhere in Asia.
Max Müller idejére már egy kicsit odébb tették, hogy valahonnan Ázsiából jöttek az árnyék.
Then later, the whole land moved closer to Europe.
És később pedig megint közelebb került Európához.
Finally, the original Sanskrit speakers had nothing to do with India, and they were very busy on crucial business in Europe.
És amikor végre odáig érkeztek, hogy az eredeti szanszkritul beszélő népnek semmi köze nem volt Indiához, hanem sokkal közelebb álltak Európához.
So by the first decades of the 20th century, the Aryan fair-skinned Sanskrit speaking race was under exclusive contract to the Nazis.
És a 20. század elejére ez a világos bőrű szanszkritul beszélő árja faj, ez a náciknak a kizárólagos tulajdonát képezte.
The Nazis had no doubt which part of Europe was the original home.
A náciknak semmiféle kétségük nem volt arról, hogy Európa melyik része volt az eredeti otthon.
So after World War II, scholars began to rethink the situation, how something they devised caused such havoc in the world.
És a második világháború után a tudósok kezdték újra gondolni ezt a dolgot, hogy valami, amit ők kitaláltak, az milyen bonyolultnak okozott a világban.
So one major Indologist in the world openly points the finger at Indologists.
És az egyik híres, vagy ilyen elismert indológus a világban, nyíltan az indológusokra mutat.
So the Aryan conception is the central idea of 20th century fascism.
Azt mondja, hogy ez az Aryan elmélet, ez a 20. századi fasizmusnak a központi gondolata.
And the fact is, this conception was developed by scholars.
És a tény az, hogy ezt az elképzelést a tudósok dolgozták ki.
Therefore they should take some of the blame for all the havoc that was caused.
Ezért nekik is magukra kell vállalni valamennyit abból a felelősségből, amit ez az egész bonyodalom okozott.
So I hope you understand how all this speculation came about.
Remélem érthető, hogy hogyan jött létre ez a spekuláció.
Since all the languages known at that time seem to have similarities, there must be a primeval source.
Az összes nyelv, amit akkoriban ismertek, azok hasonlóságot mutattak, és azért arra következtettek, hogy kell, hogy legyen egy közös eredetük.
That source was called Indo-European.
És ezt az eredetet, vagy forrást Indo-Európai nevezték.
Sometimes Proto-Indo-European.
Néha Proto-Indo-Európai.
So, where did they come from?
Honnan jöttek?
That's what the Aryan battle was all about.
És erről szólt ez az egész Árya vita.
Such people had to be the most civilized. Therefore, who was it? Was it the French, the Germans, the Scandinavian people?
Ezek az emberek nagyon civilizáltak voltak, akkor ki lehetett ez? A franciák, a németek, a skandinávok?
Once the European fascination with India ended, no one thought the Aryans could originate in India.
És amikor ez az Európában ez az India iránti lát az alatt vagyok, akkor már senki nem gondolta, hogy az Árja Indiából jött.
Okay, now we're going to go into the most technical subject matter, and I'll try to make it easy for you.
Most a következő az egyik legtechnikai téma lesz, de próbálom könnyíteni a dolgot.
It concerns the family tree diagram of Indian-European languages.
Tehát ez az indiai és európai nyelveknek a családtájával kapcsolatos.
6 years before Darwin publishes Origin of Species, a German linguist published the family tree diagram of Indo-European languages.
6 évvel azelőtt, mielőtt Darwin kiadta a fajok eredete című könyvet, akkor egy német nyelvész ezt az indo-európai nyelveknek a családfáján szintén publikálta.
If you want to know his name, it was August Schleicher, is that how you say in German? Anyone speak German here? Schleicher or Schleicher? Schleicher, alright.
August Schleicher.
Mm-hmm. He made the trunk of a tree with branches of languages coming from it.
Volt egy ilyen fa, fának a törzse, és akkor onnan ágazta ki a különböző nyelvet.
So the trunk is the original language spoken by the original Indo-European people.
A törzs az volt az eredeti nyelv, amit az eredeti indo-európaiak beszéltek.
And this tree diagram alludes to, is a mild word, this tree diagram necessitates a geographical reality.
És ez a fa elképzelés, ez szükséges egyfajta földrajzi elhelyezkedés is.
Some of you who are very sharp will catch the concoction right away.
Tehát az, aki intelligens, az egyből észre fogja venni, hogy mi a spekuláció.
conception of a tree of languages necessitates a geographical reality.
Tehát az, hogy valaki alkot egy ilyen fát, ugye a nyelveknek a családfáját, vagy az ahhoz szükséges egyfeles földrajzi elhelyezkedés.
And the root of the tree is a complete mystery.
És a fának a gyökere az egy teljes rejtély.
This is called Pi, P-I-E, an abbreviation for Proto-Indo-European.
Ezt úgy rövidítjük, hogy Pi, az a Proto-Indo-Európai.
There's no direct evidence for this Pi.
És ennek, vagy így a Pi az angol azt is jelentézi, hogy sütemény.
It is
nincsen közvetlen bizonyítékra.
A theory formed by a very learned and brilliant supposition.
És ez egy ilyen elmélet, amit nagyon tanult és nagyon képzett egy kifinomult feltételezésekre alapoznak.
Most scholars support this idea because they feel overwhelmed by the similarities among so many languages.
És a legtöbb tudós azt támogatja ezt az elképzelést azért, mert annyira leengedő lesz, hogy milyen hasonlóság van a nyelvek között.
Linguistic scholars will feel very insulted if you make little of their brilliant work that they've done.
És a nyelvtudósok általában nagyon sértetnek érzik magukat, hogyha lekicsinlik ezt a csodálatos munkát, amit végeztek.
They've spent years in school, years in their studies, coming up with these theories.
Éveket töltöttek az iskolában, és éveket töltöttek a tanulmányaikkal, hogy ezeket az elméleteket megalkossák.
And they've done very brilliant work of linguistic reconstruction.
És a nyelvészeti rekonstrukciónak a csodálatos munkáját is elvégezték.
Do you have any future linguistic scholars here?
Vannak itt ilyen, akik nyelvtudósnak köszönnek.
It's very, technical field.
Nagyon ilyen technikai terület.
With layer after layer after layer of suppositions built up for hundreds of years.
És sok-sok rétegben épülnek egymással a feltételezések sok száz éven keresztül.
It's a beautiful tree they've made.
Csodálatos fát csináltak.
But no one knows where the root.
Senki nem tudja, hogy hol van a gyökere.
But the tree must have a root.
De kell, hogy legyen gyökere.
Because it has branches.
Mert vannak ágai.
You understand? Look at the branches, which are similar, and therefore there must be one root.
Nézzétek meg az ágakat, amik hasonlók, ezért kell, hogy legyen egy közös gyökér.
Now, if you want to be technical, we can explain the many shortcomings of this family tree model of languages.
Hogyha technikailag akarjuk megközelíteni, akkor elmagyarázhatjuk, hogy mennyi hiányosság van ennek a család felemléletnek. De ezt most nem fogjuk megtenni.
There are languages even today that fall outside the family tree model.
Vannak még ma is olyan nyelvek, amik a család modellen kívül esnek.
There's no way scholars can connect them to the tree.
És nem tudják a tudósok sehogyan összekapcsolni a fával.
Hebrew and Arabic are like that.
Például a héber és az arab nyelv is ilyenek.
But what is the response of the scholars?
És mit válaszolnak erre a tudósok?
We can't connect them now, but in the future.
Most nem tudjuk összekötni, de majd a jövőben.
They must have a connection at a deeper level than we've gotten to yet.
Lehet, hogy mélyebb szinten van a kapcsolatok, mint amit még most elértünk.
So the hope of linguistic scholars is to merge all the languages of the world into one grand family tree.
És a nyelvtudósoknak ez az elképzelésük, hogy a világ összes nyelvét egy nagy családtagban olvasszák.
Of course, there are linguistic specialists who have their major doubts about this tree.
Persze vannak olyan nyelvész szakértők, akiknek nagy kétségeik vannak ezzel kapcsolatban.
But obviously they're not going to form the majority voice.
De nyilvánvalóan nem ők lesznek a többség.
I personally was taught all this by scholars who have their severe doubts.
Én nekem is személyesen aztán tudósok tanították, hogy meg erős kétségeim voltak.
And even the scholar, even scholars who are honest that support the family tree say that actually there's no evidence for it.
És még azok a tudósok is, akik támogatják a család felméletet, de őszintén ők is elismerik, hogy hát erre nincs bizonyíték.
It's a brilliant idea, but to be honest, there's no direct evidence for it.
Tehát ragyogva elképzelés, de őszintén szóval nincs semmi direkt bizonyítéka.
It's making things very simple.
És ez így nagyon egyszerűsíti a dolgokat.
So I'll skip over the objections against the family tree of languages.
És így most átugrok ezeken az ellenvetéseken a családfa modellel szemben.
I'll give you the conclusion of the objections.
És ezeknek a következtetését fogom elmondani.
This so-called Proto-Indo-European, which is actually an analytical hypothetical tool.
Ez az úgynevezett Proto-Indo-Európai nyelv, ami egy elképzelt eszköz.
Becomes a real language spoken by real people.
Ez valódi nyelvé válik, amit valódi emberek beszélnek.
Living in real communities at a real location.
Akik valódi közösségekben élnek egy valódi helyen.
That's the common idea people have today.
Ez az elképzelésük az embereknek manapság.
But here we are in the realm of complete fantasy.
De itt a teljes fantáziának a területén vagyunk.
There's no direct evidence that there is an actual language called Proto-Indo-European.
Nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy ténylegesen létezett egy ilyen nyelv, egy Proto-Indo-Európai.
No people speaking that language have ever emerged.
Soha nem találkoztunk olyan emberekkel, akik ezt a nyelvet beszélik.
No one can ever find the place where this language is spoken, was spoken.
És nem találunk olyan helyet, ahol ezt a nyelvet beszélik.
In other words, this is a brilliant speculation that's completely ahistorical.
Egy csodálatos spekuláció, aminek semmi történelmi bizonyítéka nincs.
At the same time, you should appreciate the brilliance and hard work in the linguistics field.
De ennek ellenére értékelnünk kell azt a hozzáértést és semmi munkát, amit a nyelvészek végeznek.
Unfortunately, there's no historical backing.
Sajnos a történelem nem támasztja le.
And the archaeologists scream, there's no archaeological backing.
És a régészek pedig sikoltoznak, hogy nincs rá régészeti bizonyítás.
Is this person's name Hungarian? Is that a Hungarian name?
Szemerényi.
Yeah,
okay.
Got another
Hungarian scholar.
Magyar tudós is.
He is a famous Indo-European scholar of today.
Tehát egy híres, úgyhogy egy Szemerényi, és akkor egy ilyen híres indo-európai kutató manapság.
What's the name again? Oh, yes. This is his
honest
statement.
És akkor mondja.
Indo-European was discovered exactly 150 years ago.
Az indo-európai nyelvet pontosan 150 évvel ezelőtt fedezték fel.
Not in some land, in some unknown land of the world.
És nem a világnak valami ismeretlen földterületén.
But on a scholar's desk.
Hanem egy tudósnak az íróasztalán.
So, still you have to, let me explain to you the reality. Almost every linguistic scholar respects the sheer explanatory power of the theory.
De az igazsághoz hozzátartozik az, hogy majdnem minden nyelvtudós értékeli ennek az elméletnek a képességét, hogy megmagyarázza a dolgokat.
But they all squirm in their seats when you ask, okay, give us the missing people who spoke this language.
De mindenki elkezd fészkelődni a székében, amikor arra kérjük, hogy mutass rá azokat az embereket, akik ezt a nyelvet beszélik.
Because these would be the linguistic ancestors of nearly half the population of Earth.
Mert ők lennének a nyelvészeti szempontból az elődei a Föld lakosságának majdnem a felének.
But there's no Proto-Indo-European text.
De a Proto-Indo-Európai nyelven nem létezik egyetlen egy szöveg sem.
No physical remains of Proto-Indo-European people.
Nincsen semmiféle fizikai maradványa az ezt a nyelvet beszélő embereknek.
There's no remains of their material culture.
A kultúrájuknak sincs semmi nyoma.
That scholars will agree upon without huge arguments.
De nagy viták nélkül egyet fognak érteni a tudósok.
And unlike Hitler, no one knows where the people live.
És ugyanúgy, tehát Hitlerrel ellentétben senki nem tudja, hol lakhat ezek az emberek.
So that is the truth.
Ez az igazság.
So, one of the main, another big scholar in the field of linguistics and Indo-European, this is what his conclusion is.
Egy másik nagy tudósnak, aki a nyelvészettel és az indo-európai nyelvvel foglalkozik, következő.
One does not ask, where is the Indo-European homeland?
Az ember nem kérdezi meg, hogy hol van az indo-európai ősadár.
Rather one asks, where do they put it now?
Hanem inkább azt kérdezi meg, hogy most hova helyezik.
So once again, let me assure you, you'll never hear all this information, all these different opinions from scholars put together so easily like this. It's a very difficult thing.
Még egyszer szeretném hozzátenni, hogy ilyen könnyen nem tudod megtalálni mindezeket a véleményeket egymás mellett, amiket a tudósok mondanak.
It's like no one really wants the general public to figure out what's going on.
Mert senki nem akarja, hogy az általános emberek rájöjjenek, hogy mi történik.
This is the most difficult subject, and it's more difficult dealing with this than evolution.
Ez egy nagyon nehéz téma, még nehezebb ezzel foglalkozni, mint az evolúcióban.
I had to read so many books of these speculations and talk to scholars doing their graduate work in this field.
Olyan sok könyvet kellett elolvasnom ezekről a spekulációkról, és olyan sok tudósról beszélnem, akik ebben a témában írtak munkát.
It's one of the greatest myths of contemporary academics.
Proto-Indo-European.
And you're not supposed to question
it.
If you're an ordinary person. So, I was taught the way that you question it. I was taught by descending scholars the way you question this linguistic theory of Proto-Indo-European.
Tehát engem tanítottak bizonyos tudósok, hogy hogyan kell ezt megkérdőjelezni.
So if you ever approach a scholar in the field, this is how you do it.
Hogyha egy ilyen tudóshoz oda mész, aki ezzel foglalkozik, akkor így kell csinálni.
First you offer your obeisances to the brilliance of the theory.
Először is felajánlod a hódolatodat az elmélet csodálatosságának.
Such an amazing theory, it explains so much.
Hogy milyen csodálatos elmélet, és milyen sokat megmagyarázott.
For over 100 years, so much work has been put into it.
Több mint 100 éven keresztül nagyon sok munkát beletettek.
I make a complete awe and reverence in front of it.
És teljesen tisztelet tölt el, amikor az elmélettel szemben állok.
And then you say, but there's probably a lot that's not known. There's a lot that's still not understood, right?
De bizonyára sok minden van, amit még nem értenek, nem ismerek ebben kapcsolatban, nem?
And then the scholars, yes, that's true, but of course, within the future, we'll understand it.
Csak a tudósokat mondják, persze, ez igaz, de majd a jövőben meg fogjuk érteni.
And then said, yes, of course, in the future.
Csak mondjuk, hogy persze, a jövőben.
So it's one of those kind of things.
Ez egy ilyen fajta dolog.
So the ammunition that I provided with you is very difficult to come by.
És ez a ezek a fegyverek, amiket felvonasztalak titeket ehhez, ez nagyon nehéz volt összeszedni.
For example, you didn't even know that you had a Hungarian big gun in the field of Proto-Indo-European linguistics.
Én nem is tudtátok, hogy van egy ilyen magyar nagyjárgyú a Proto-Indo-Európai nyelvészet.
Alright. So, look at the situation of the Vedic texts.
Most nézzünk a védikus szövegeknek a helyzetére.
They speak of a civilization in which, other than the texts themselves, it's hard to find any gross evidence of it.
Tehát egy olyan civilizációról beszélnek, ami a szövegeken kívül nagyon nehéz kézzelfogható bizonyítékokat találni.
Yet, people say, you accept what the Vedic texts say, that there was an ancient civilization so advanced, you must be a mythological person, because there's no proof of this.
És akkor az emberek azt mondják, hogy ha te elfogadod azt, amit a védikus szövegek mondanak, akkor te is egy mitológiai személy vagy, mert erre nincs bizonyíték.
But if you say, we accept Proto-Indo-European, even though there's no proof of that, everyone will pat you on the back, you're a very brilliant person.
De hogyha azt mondta, hogy elfogad a proto-európai elméletet, bár arra sem bizonyíték, akkor mindenki megveregeti a vállalatot, hogy mennyire okos.
So at least we want a level playing field.
Tehát ilyen szempontból legalább egyenlő esélyekkel indul.
We'll say, yes, currently there is not so much ordinary material evidence for Vedic civilization. As long as you say there's no material evidence for Proto-Indo-European.
És akkor úgy indulhatunk abban, hogy mi elismerjük azt, hogy nincs, jelen pillanatban nincs még sok tárgyi bizonyíték a védikus civilizációra, vagy ha ti is elismeritek, hogy nincsen semmi bizonyíték a proto-indo-európai nyelvre.
But you'll never be given that level playing field.
De általában nem engedik itt egy egyenlő esélyekkelítás.
And of course those who actually take up the techniques describing the Vedic texts, they come up with their own means for verifying the knowledge there.
És azok, akik elfogadják azokat a technikákat, amik a védikus írásokban vannak, ő neki egy másfajta módszerük van a tudás ellenőrzésére.
In other words, if you enter into the Vedic laboratory and follow the techniques, then you'll get the result.
Más szavakkal, hogyha belépsz a védikus laboratóriumba és követed a technológiát, akkor megkapod az eredményt.
So it's a different way of understanding.
Tehát ez egy más módja megérteni a dolgokat.
I don't have time to go into this in this course.
Erre most nem lesz egy idő, hogy erre belemenjünk.
About subjective and objective science.
A szubjektív és objektív tudomány.
And the modern taboo against subjectivity.
És a modern tabu a szubjektivitás szemben.
Has no place in Vedic understanding.
Ennek nincs helye a védikus megértésben.
It's another fascinating subject.
Másik nagyon érdekes téma.
All right. So, at least if you can understand that Proto-Indo-European is a brilliant theory, but it has no historical proof, that's enough.
Hogyha legalább azt megértitek, hogy a Proto-Indo-Európai elmélet az nagyon érdekes elmélet, de nincs rá semmiféle bizonyíték, akkor az elegendő.
All right. Stop for questions. What time do we break? Questions?
One question.
Once again, I cannot tell you how difficult it was to get a clear idea of these linguistic speculations.
Még egyszer nagyon nehéz szeretném említeni, hogy nem nagyon nehéz volt ezt így összerakni, ezt a nyelvészeti elképzeléseket ilyen érthető módon.
A tudósok tudnak annyira jutottak lenni, hogy azt mondják, hogy ezek a nyelvek mind a szanszkritból erednek.
Is the scientists are they not open enough to accept that all these languages are coming from Sanskrit?
Oh, they'll never say that.
That's what I'm wondering.
Sanskrit and all other languages come from Proto-Indo-European.
Sanskrit és az összes többi nyelv az jön a Proto-Indo-Európaiból.
Boy, you've been educated by Indian cultural nationalists.
Ki oktatott téged valami indiai kultúrnacionalista?
There is the pie, Proto-Indo-European.
Ott van a torta, Proto-Indo-Európai.
We don't know who's spoken.
Nem tudjuk, hogy ki beszélt ezen a nyelven.
We don't know where they live.
Nem tudjuk, hogy hol éltek.
We never found any traces of such people.
És semmi nyomukat nem találtuk.
But believe us, they existed.
De minden nekünk a léteztek.
All languages spoken on earth came from them.
És az összes nyelv, amit a Földön beszélnek, az abból jött.
Okay. That is the story.
Ez a történet.
Amen.
Could this have something to do with politics or Judaism, that they are not willing to put the threat of languages too far from Middle East?
It's more to do with Europe.
I think that Europe has got surely.
books written which show that the whole this whole problem came about from European nationalism.
És nagyon sok könyvben, ami azt kérdezi, hogy az egész probléma az európai nacionalizmusból fakad.
Which European people are the purest?
Melyik európai nép a legtisztább?
You don't appreciate the significance of that notion now because there's been World War II.
Most ennek nem érted a jelentőségét, mert már volt a második világháború.
Everyone is ashamed of such an idea.
És mindenki elvet egy ilyen elképzelést.
Just like I'm sure now in Hungary, no one admits that they were collaborators with the Soviet Union.
Mi biztos vagyok benne, hogy most Magyarországon senki nem ismeri a magáról, hogy ő együttműködött a Szovjet Unióban.
Oh, I always knew that this was not good.
Mindig is tudtam, hogy ez nem volt.
I was just forced to cooperate.
Csak kényszerítettek arra, hogy együttműködjön.
So similarly, no one wants to admit to now to this European creation of the white-skinned Aryan philosophy.
És ugyanígy most senki nem akarja elismerni, hogy Európában keletkezett ez a fehér bőrű Aryan filozófia.
Because that idea was the cultural basis of Nazism.
Mert ez az elképzelés volt a nácizmusnak a kulturális alapja.
So now it's forgotten.
Úgyhogy most elfelejtették.
But before World War II, it was completely common.
De a második világháború előtt ez teljesen nyilvános volt.
So this is how times change.
Így változnak az idők.
So more, it's mostly to do with Europeans.
Inkább az európaiakhoz kapcsolódik.
Yes, especially American archaeologists.
Tehát az volt a kérdés, hogy mondjuk, akik nem európaiak, például az amerikaiak hagyjanak ezzel a kérdéssel, és vannak amerikai régészek.
As far as major American linguistic scholars, I don't know any.
Általában az amerikai nyelvészekkel kapcsolatban nem tudok, hogy
but the American archaeologists who study India are quite outspoken about it.
De az amerikai régészek, akik India tanulmányozzák, ők eléggé szókimondóak.
In a typical American way.
Tipikus amerikai módon.
This is nonsense.
Értelmetlen.
Who can believe this?
Ki hitt ebben?
Of course, then the linguistic scholars say, but you don't understand our science, you're an archaeologist.
Tehát a nyelvészek azt mondják, hogy de ti nem értesz, amit tudom, hogy mert te régész vagy.
You haven't been properly initiated.
Nem volt a beavatkozás.
Yes, all these battles are a major part of academia.
És a tudományos világnak a részei ezek a küzdelmek.
I'll talk about a little bit of this in our next session.
Következő részben majd beszélek erről egy kicsit.
The fight between the archaeologists and the linguistic science, which is going on today.
Tehát a régészet és a nyelvészet közötti harcban, ami most is történik. Do we have any description of the origin or development of the languages in the Vedic scriptures?
No, not that I know.
In Antalya.
You can trace, you can come up with some theory about the development of Sanskrit.
Valamiféle elmélet létezik a szanszkrit nyelvnek a kifejlődésére.
The chairman of the Indology Department of Harvard University, Michael Witzel, he's done that.
A Harvard Egyetemnek a indológia tanszékének a vezetője,
Michael Witzel.
Michael Witzel, ő létrehozott egy ilyen
elmélet. He's come up with, I think, three levels of Sanskrit's development through the Vedic text.
Azt hiszem, hogy három szintjét állapította meg a szanszkrit nyelv fejlődésének a Vedic szövegeken keresztül.
That's his theme.
Ez az elmélet.
But I've never heard anyone saying that there's some information in the Vedas about the origin of Sanskrit that is in this world.
Én soha nem hallottam, hogy valaki említette volna, hogy a Védákban mi hogyan leírva a szanszkrit nyelvnek az eredete legalábbis ebben a világban.
As soon as you start talking about origins in terms of Vedic knowledge, then you have to abandon your geocentric conceptions.
Amint a védikus tudásnak az eredetéről kezdünk el beszélni, akkor a geocentrikus elképzelést életre tenni.
Yeah, we don't want to do that, do we?
Ezt nem akarjuk, ugye?
Any else?
Valami más?
Would it be an exaggeration to say that these scientists who have great deal of mystery in the mass of people, are they demons themselves or they are just dogs or demons?
Mi volt a még?
A démon vagy a démonnak a kutyája.
Oh. You have to understand the brilliance of the theories.
Az elméleteknek a kínálóságát kell megérteni.
And their sheer explanatory power.
És azt, hogy mekkora magyarázó erőben rendelkeznek.
And the 150 years of academic hard labor and sweat. Most people in this day and age are they're not malicious in motivation. Just like, let's give you an example. Just like I remember, I was here when the Soviets were here. Most people weren't. Most Hungarians were not favorable. What can you do? You have to live. And the pressure, the system is so great. What can you do? What you just have to conform.
A rendszernek a nyomás olyan, hogy mit tehetsz, alá kell vetned magad neki.
Professors have families, you know, they have wives, husbands.
A professzoroknak is van családjuk, feleségük, férjük.
That is money.
Pénznek kerül.
Children.
Gyerekeik vannak.
They have their career.
Ott van a karrierjük.
So, they have to learn decades of accumulated wisdom or speculation.
Szóval sok évtizednek az összegyűlt bölcsességét, a spekulációját kellett megtanulni.
I know this from first-hand experience also.
Én ezt személyesen is tapasztaltam.
Because where I went to the university, the professors there wrote the textbooks that are used in most throughout the world.
Mert amikor egyetemre mentem, akkor az ottani professzorok írták a legtöbb tankönyvet, amit a világban használnak.
So I know of their personal lives.
És én ismerem a személyes életet.
The pressures they're under.
Hogy milyen nyomás alatt vannak.
So I would not be so make such a severe statement as you said.
Úgyhogy én azért ilyen durván nem jelentem ezt ki.
Better to say like our Jutta Karma Prabhu says, there's a knowledge filter in operation.
Inkább mondjuk, hogy a Jutta Karma Prabhu mondja, hogy működik a tudás szűrő. Question was that the other Far Eastern languages, did they directly develop from Sanskrit or from maybe other Vedic cultures?
How do you expect me to answer that question? What way do you want me to answer that question?
Mi hogy akarod, hogy válaszolj erre a kérdésre?
You tell me. You tell me, you ask the question, what way do you want me to answer? Theologically?
Academically?
Let me focus your attention once again on the sheer explanatory power of the family tree of
languages. Nyelvek családfája elméletének a magyarázó erejére.
There is a hidden root of all languages.
Minden jelnek van egy rejtett gyökere.
We don't know what it is, and we've never seen it, but we're sure it's there.
Nem tudjuk, hogy mi az, és soha nem láttuk, de biztos a fejünkben előfordul.
That root includes Sanskrit and all other languages.
És ebben a gyökérben benne van a Sanskrit és minden más nyelv.
Even languages like Hebrew and Arabic that we cannot now connect to the tree, we're sure they're connected in a way that we'll find out in the future.
Még a Héber meg az arab is nem tudjuk, hogy hogyan kapcsolódnak hozzá, de majd a jövőben meg fogjuk érteni.
Okay.
Jó.
That question is a bit far afield because it, for me, because it's about South America. Yes, it is known that they had this myth that some fair-skinned great gods would come. So they surrendered, some of the tribes surrendered to the Spaniards in that way.
Ezért néhány törzs az itt megfordult a spanyolok előtt.
What the original South American tribes say about their origin is another long subject.
De az, hogy az eredeti dél-amerikai törzsök mit mondanak a saját eredetükről, az egy hosszú téma.
Because they also say that there was a glorious civilization in the past before them.
Tehát ők is azt mondják, hogy egy dicsőséges civilizáció volt előttük a múltban.
Another class.
There's a
All right, time for a break.
Most of the break is